hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk, és adventnek a második vasárnapja van idén, és mi megyünk tovább az Apostolok cselekedete könyvével, annak a tanulmányozásával, és egy nagyon fontos és számomra nagyon kedves részhez érkeztünk el. A második rész 42. versétől fogjuk tanulmányozni, és végigolvassuk a második részt. És ez a 42. vers, ez egy nagyon-nagyon különleges vers. A Golgota mozgalomnak az egyik alapigéje, úgyhogy ma körülbelül 90% időt fogunk eltölteni ezzel az egy verssel, és az utána lévő párral pedig csak egy kis 10%-ot maximum, mert itt nagyon szépen, tömören egy mondatban nagyon sok minden le van írva. És nem másról van itt szó, mint magáról a gyülekezetről. Hogy mi is az a gyülekezet? Hogy mit és hogyan csinál a gyülekezet? Hogy mik azok a főbb pontok, amik kell, hogy ott legyenek a gyülekezetben? Hogy kell egyáltalán a gyülekezet? Van-e szükség? Ugye azért lehet hallani ilyen tanításokat is, hogy hát nincs is szükség a gyülekezetre. Mondjuk azok az emberek nem olvasták az abcselt valószínűleg, mert végig a gyülekezetről szól. De hogy kell egyáltalán ez a gyülekezet? Miért kell? Hogy kell-e? Vagy ilyesmi? Jó, úgyhogy most elolvassuk ezt a pár verset, és akkor utána belevágunk. Jó, tehát Apostolok cselekedetei második rész 42. verstől olvasom. Ezek kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával, részt vettek a közösségben és a kenyér megtörésében, és együtt imádkoztak. Az apostolok által sok jel és csoda történt, ezért mindenkiben Isten iránti félelem és tisztelet támadt. A hívők egy akaraton voltak, és amiük csak volt, mindent közösnek tekintettek. Akinek valami vagyonuk volt, eladták, és az árát szétosztották a testvérek között. Mindenkinek annyit adtak, amennyire szüksége volt. Napról napra rendszeresen összegyűltek a templomban, otthonaikban megtörték a kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt ettek és dicsérték az Istent. Még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról napra gyarapította a csoportot olyanokkal, akik üdvösségre jutottak és csatlakoztak hozzájuk. Ez a 42. vers, ez egy ilyen nagyon-nagyon szép összefoglalója annak, hogy mit is csinált a korai egyház, a gyülekezet, a legelején. Ugye ott tartunk a történetben, ha még emlékeztek rá, hogy Jézus fölment a mennybe, itt hagyta az apostolokat a nagy parancsolattal, hogy menjetek és tegyetek tanítványná minden népet, tanítva mindarra őket, amit én mondtam nektek. Utána azt is mondta, hogy de addig ne menjetek, amíg a megígért Szent Szellem nem jön el rátok. És utána látjuk, hogy várják a Szent Szellemet, aztán el is jött pünköstkor, és mindenféle furcsa dolog történt, és múlt alkalommal pedig vettük Péternek az első predikációját, az első evangelizációt. És itt vesszük föl a fonalat, hogy utána pedig beszél a következő napokról, hetekről, a következő időszakról, hogy is működött ez a kis gyülekezet, hát nem is olyan kicsi, mondja 3000 ember csatlakozott hozzájuk, tehát ez nem volt egy kicsi dolog, de hogy működtek. És akkor azt mondja itt a 42. vers, hogy ezek kitartóan foglalkoztak a következőkkel. És itt szeretnék megállni a kitartó szónál. Itt megnéztem a görögöt, és így azt mondja, hogy álhatatosan, folyamatosan ragaszkodik hozzá, hűséges hozzá, rendelkezésre áll, készen áll, hogy ez egy nagyon fontos jelző az egészben, amit ők csináltak, ez a kitartás. És ahogy készültem erre, és gondolkoztam, hogy ma ez nem egy ilyen nagyon nagyra felemelt tulajdonság, a kitartás. Persze azért, hogyha be kéne sorolni, most ez egy jó tulajdonsága, vagy egy rossz, akkor azért valószínűleg a jó közé tennénk, de már olyan, végig kell gondolni, azért nem olyan, mint a, nem tudom, a hűség, az ugye, vagy a szeretet, az ilyen egyértelműen nagyon pozitív dolog. A kitartásnál már úgy el kell gondolkodnunk kicsit, hogy most akkor az jó is, vagy nem. Egyszerűen azért, mert elképesztően nagyon gyors életet élünk ma. Elképesztő gyorsan történik minden, és arra is vagyunk beállva, hogy ezek a dolgok tényleg gyorsan is történjenek. Van már egy ilyen elvárásunk is, hogy a dolgok gyorsan történjenek. Gyors éttermek vannak, de ha nem megyünk étterembe, akkor gyorsan fagyasztott gyors ételeket készítünk otthon, lehetőleg mindent készen, gyorsan, legyen gyors a bevásárlás, ugye azok a élelmiszerkereskedő üzletek, ahol gyorsak a kasszák, azok most felfelő ívelésben vannak, azok, ahol sokat kell várni, ott azok meg lefelé mennek, gyorsan utazzunk, vagy akár ne is utazzunk, ugye mennyivel hatékonyabbak leszünk, hogyha home office-ban vagyunk, és nem megy el napi másfél óra az utazással. Minden erre van ráállva, hogy mindent gyorsan, most rögtön, ugye a Dudley Dursley is az egyik szó, amit gyorsan megtanult, az a most akarom, hogy mindent most rögtön akarunk, legyen meg itt helyben, ne kelljen nagyon hosszan tenni bele energiát. És persze nyilván a fogyasztói társadalom, a fogyasztói kultúra ez diktálja belénk, hogy mindig mindent egyre többet, egyre gyorsabban, nekem lehetőleg minél kevesebb energiabefektetéssel, lehetőleg minél jobban járjak. Néha még azt látom, hogy ciki is. Tehát, hogy amikor én mondjuk arról beszélek, hogy 13 éve ugyanazon a munkahelyen vagyok, akkor így emberek így néznek, és kicsit így furcsálják is, hogy hát azért 3-5 évente ma már illik munkahelyet váltani legkésőbb, de a 3 felé húzódik már inkább. Vagy hogy ugyanabban a gyülibe jár az ember mondjuk 10-15-20 éven keresztül kitartóan, ugyanaz a felesége 15-20-30 éven keresztül, ugye ma már feleség se kell, de hogy ha már van, akkor meg az is, hogy gyorsan váltsuk le. Miért? Azért, mert a világnak úgy kell működnie, hogy engem kiszolgáljon, hogy engem körbevegyen, hogy megadja azokat a dolgokat, amire nekem szükségem van, és hogyha azt nem adja meg, akkor váltok egy olyanra, ami megadja. És ami az érdekes, hogy a Bibliát olvassuk és nézzük, azt látom, hogy Isten felemeli a kitartást. Hogy Isten szinte majdnem, hogy az egyetlen egy dolog, most kicsit túlzok, de hogy értsétek, hogy mit akarok mondani, amit igazán kér tőlünk, az a kitartás, az a hűség. Azt mondja a Galata 5-ben, hogy a szellem gyümölcse a türelem és az önfegyelem, hogy oda teszem magamat. Mert másik oldalt, ugye megint mit élünk ma a világon, hogy oda teszem magam valamit hosszú ideig, akkor legalább elismerést kapjak érte. Valami visszacsatolás jöjjön, de valami kis eredményt lássuk. De az, hogy valamit úgymond látható eredmény nélkül csak kitartóan csinálok éveken keresztül, ez ma már nem egy elfogadott dolog, vagy nem egy jó dolognak számít. De hogy Isten azt mondja, hogy ha hűségesen, kitartóan vagy abban, amiben vagy, az Isten előtt egy nagy érték, akkor is, hogyha esetleg nem látszik az eredménye. És én azt gondolom, hogy ennek az egyik oka az a hitünk lehet, hogy Isten azt mondja, hogy elhívlak arra, hogy tedd ezt és ezt. És én teszem. Évek óta. És látszólag semmi eredménye nincs. Akkor én hiszek abba, hogy ez a helyem. Én hiszek abba, hogy ezt kell csinálnom. Én hiszem azt, hogy Isten tudja, hogy miért állított engem erre a feladatra. Miért kérte tőlem, hogy ezt tegyem. És azt gondolom, hogy sokszor ez a hitünk próbája, hogy oda tegyük magunkat. Úgyhogy amit látunk, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy az első hívők kitartóak voltak, nagyon kitartóak és hűségesek voltak abban, amit csináltak. És akkor nézzük meg, hogy miket csináltak. Azt mondja, ezek kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításaival. És ez az első dolog, amit a gyülekezetben látunk, ez a tanítás. És ez a mi gyülekezetünkben, mint a Golgota, ez egy nagyon fontos oszlopa. Mindegyik fontos, de ez is egy nagyon fontos oszlopa a szolgálatunknak, hogy nem véletlen csináljuk azt, hogy a Bibliát vesszük részről részre, versről versre, szeretnénk érteni az egészet úgy, ahogy Isten adta azt nekünk. Azért, mert meggyőződésünk, hogy ez Isten igéje. Ez az, amire az életünket nyugodtan rátehetjük, amire alapozhatjuk az életünket. Ez egy nagyon végső tekintély az életünkben. És persze erre lehet azt mondani, hogy ez ilyen elvakultság és elfogultság. Egyfelől már nagyon érik a fejembe, hogy fogunk majd arról egy sorozatot csinálni, hogy miért hiteles a Biblia, és mennyi minden szól mellette, hogy akár ész érvekkel, racionálisan is azt mondhassuk, hogy tényleg ez Istennek a kijelentett igazsága. De másik oldalról meg ezt látjuk is, mi, akik hívők vagyunk már egy jó ideje, hogy Isten hűséges, és amit mond az igéjében, azok tényleg igazak, és hogyha azt szerint élem az életemet, abban tényleg áldás és öröm van. És azt mondja, János 8.32, nem tudom, emlékeztek erre, vettük körülbelül egy évvel ezelőtt, hogy azt mondja, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. És arról szól itt, azt mondja, hogy én vagyok az igazság, és aztán János egyben meg azt mondja, hogy az ige az testé lett, és közöttünk lakott, hogy az igazság, a valóság, ami Jézus maga, az maga a Bibliánk, és ezért fontos a tanítás a gyülekezetben. Nem azért fontos, hogy nagy hatást gyakoroljunk az emberiségre, vagy hogy én nagy hatást gyakoroljak rátok, és valamilyen furcsa módon befolyásoljam az életeteket, és akkor azt mondom, hogy most akkor holnap mindenki kimegy, és nem tudom, beleugrik a sugóba, mert azt kell csinálni, és akkor mindenki kimegy, és beleugrik, és akkor én meg örülök, hogy mindenki azt csinálta, amit én mondtam. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy mi a valóság, mi az igazság, mi az, ahogy kell éljük az életünket. Mert végső soron az egyik célja az életünknek az az, hogy megtaláljuk azt, hogy hogyan tudunk élni, hogy hogyan tudunk Istennel élni. És Isten nagyon sok tanácsot adott az ő igéjében erre vonatkozólag, hogy amikor azt mondja, hogy ezt tedd, vagy ezt ne tedd, azt nem azért csinálja, mert ilyen, nem tudom, ilyen játékmesterként élvezi, hogy szabályokat hoz létre, amiben mi ugrálunk, hanem a szeretete mondatja ezt nekünk. Mert tudja, hogy amire azt mondja, hogy ne tedd, azt azért mondja, mert az nem jó nekem, és nem jó neked. És amit meg azt mondja, hogy tedd, azt meg azért mondja, mert az meg jó, és arra van szükség, és az visz előre engem és téged, és végső soron az egész világot. És azt mondja, egy 2 Timóteus 3.16-ot szeretném felolvasni nektek. 1 Timóteus, 2 Timóteus 3 és 16. Istentől származik az egész írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten tetszése szerint. A Károliban egy kicsit pontosabban van fogalmazva, csak nehezebben érthetően, de itt alapvetően három dolgot látunk ebben a versben. Az egyik az, hogy az egész írás Istentől származik, és Istentől ihletett, hogy ez a könyv az első betűtől az utolsóig az, aminek Isten akarta, hogy legyen. Az van benne, amit ő akart, hogy benne legyen, és nincs benne semmi olyan, amit nem akart, hogy benne legyen. Úgyhogy ezért tényleg nagyon precízen, nagyon alaposan, nagyon szigorúan ízekre szedhetjük, és tanulmányozhatjuk nagyon, nagyon precízen. A másik azt mondja, hogy fedd, hogy rámutat a bűneinkre, és itt az eredetiben, a görögben ez a bizonyítás, a szilárd meggyőződés van benne, hogy amit mondtam is az előbb, hogy igen, tehát hogy azért egy alapvetésünk, hogy ugye mi emberek bűnösök vagyunk, és nem szeretünk erről beszélni, és ma ez olyan fura és nem nagyon divatos, nem tudom, megközelítése az életnek, de attól még ez az igazság, hogy bűnösök vagyunk, és a bűn mit jelent bibliai definícióval élve, az a céltévesztés. Az az, hogy amikor én bűnt teszek, akkor nem azt teszem, amire teremtve vagyok. És az ige alkalmas arra, hogy ezeket a bűnöket a felszínre hozza. Mert elsősorban, amit én észrevettem, magamon is egyébként másokon is, úgyhogy lehet, hogy rátok is igaz, hogy az első pont a legnehezebb, hogy én magam beismerjem azt, hogy valamit nem jól csinálok. Ha kiderül valaki, azt mondja, hogy valamit nem jól csinálok, az első reakcióm többnyire az, és általában másoknak is, hogy elkezdem védeni és megmagyarázni, hogy nem, az amúgy miért volt rendben, és miért jó az, ahogy csinálom. De Isten kegyelmében élhetünk, aki szeret minket úgy, ahogy vagyunk, pedig ismer minket a legmélyebben, itt ezen a ponton megnyílhatunk, és szembenézhetünk a bűneinkkel, azokkal a dolgokkal, amikkel amúgy az egónk nem szívesen néz szembe. És bocsánat, nagyon sok ilyen témát csak érinteni fogok, és nem megyek bele, mert ez az egy vers önmagában 4 tanítást is megérne, de nem akarok itt ennyit időzni, hanem csak így bedobom ezeket a témákat, amik mély témák, és valahogy vigyétek magatokkal, és gondolkozzatok rajta. Nem időzünk el sokat ezeknél a témáknál, de fontosak. Tehát a bűn, hogy bűnösök vagyunk, és hogy Isten megmutatja azt, hogy mi az, amit ne tegyünk. De aztán ugye arról is beszél az ige, és itt a következő, hogy helyreigazít, helyreállít, itt az eredetiben ez a felemel, felvilágosít, hogy fejlődésre visz, hogy Isten az, aki ebben aztán aktívan részt is vesz az életünkben, és azt veszem észre, hogy elkezdem meggyűlölni a bűneimet, és azt veszem észre, hogy elkezdek megváltozni a bűneimből, és elkezdek mást tenni. Utána nézzük meg a Zsidókhoz írt levél negyedik részét, Zsidókhoz írt levél negyedik részének a 12. verse. Mert amit Isten kimond, az a szó élő és erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard, mélyen belénk hatol egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is megítéli és szétválogatja a szívünk gondolatait és szándékait. És itt is három dolgot írtam ki. Ez az élő és ható, hogy ez nem csak egy könyv, ez nem csak egy jó szakirodalom, egy zseniális pszichológusnak a műve, aki rájött, hogy hogy működik a psziché, és akkor megmondja, hogy hogy kell, hanem ez Istennek az igéje, ami élő és ható. És olyan sok bizonyságot hallottam már, biztos ti is sokan, hogy emberek olvasták az igét megtérés előtt, és így nem értették, hogy miről van szó. És aztán megtérésük után pedig megértették, mert Isten szelleme kijelentette. És aztán hányszor van olyan, hogy olvasok egy igerészt, és semmit nem mond, és olvasom 5 év múlva egy adott helyzetben, és élővé válik, és Isten megszólít rajta keresztül. Nem csak egy jó mondat lesz egy jó időben, hanem tényleg Isten szól ezen keresztül hozzám. Úgyhogy ezért is van az, hogy mindig olvassuk itt is az igét, és megyünk minden mondatról, minden mondatra, és minden részt ilyen alaposan átveszünk. Aztán pedig itt azt mondja, hogy élesebb, mint minden kétélű kard, mely belénk hatol egész addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Ugye ez is egy nagy tanítást megérne, hogy az ember 3 részből áll: test, lélek és a szellem. És mondjuk nagyon egyszerűen mondva, a testünk az, ami teljesen földi, ami teljesen bűnös, és még várjuk a megváltásunkat. A szellem pedig az, ami teljesen tökéletes, teljesen isteni, az az újjászületett lényünk, amikor megtértünk, az új teremtésünk, az, ami ez az. És a kettő között van a lelkünk, az érzelmeink, a tudatunk, az öntudatunk, az én központunk, a nem tudom, mindenféle ilyen dolog, amit ide tudtok tenni. És az a lényeg, hogy a megszentelődésünk az nem más, mint hogy egyre nagyobb teret engedünk a szellemünknek, hogy egyre nagyobb teret nyerjen. És hogy a lelkünk egyre jobban átváltozzon a szellemünk befolyásolása által, és igazából Isten szelleme befolyásolása által. És hogy megváltozik a lelkünk, hogy elkezd megváltozni a viselkedésünk és a testünk is. Ez a folyamat működik, vagy ugye a másik folyamat, hogy a testem kívánságainak adok teret, a bűnöknek, és azt kezd teret nyerni az életünkbe. És itt megint az igét hozza föl, hogy ez a megszentelődés, ez az átváltozás Isten képére, Jézusnak a formájára, ez az igén keresztül történik elsősorban, vagy nem tudom, hogy elsősorban, de hogy nagyon hatékonyan működik Isten igéjén keresztül, ahogy olvasom az igét. És itt mondja ezt még az a harmadik pont, hogy a csontjaink találkozásaig, a legmélyebb belsőnkig megítéli és szétválogatja a szívünk gondolatait és szándékait. Itt ugyanerről beszél, hogy a legmélyére lemegy a lelkünk bugyrába, ahol aztán a változás megtörténik. Menjünk vissza az Abcsel 2.42-höz, a főigénkhez ma. Tehát kitartóan részt vettek az apostolok tanításaiban, a tanításban, Isten igéjének a tanulmányozásában. Kitartóan. Következő, amit tettek, a közösségben. És ez nekem úgy tetszik, hogy ez így külön le van írva. Ezen így gondolkoztam már többet, de most is, ahogy készültem, hogy olyan érdekes, hogy miért van ez külön leírva? Hogy hát a tanítást is közösen csinálták. Aztán utána ugye írja, hogy a kenyér megtörésében és együtt imádkoztak. Hát nem ez a közösség, amit ott csináltak. És persze ez a közösség, de ott úgy tűnik, hogy Isten szelleme ezt így szerette volna külön kiemelni, hogy a tanításban és aztán a közösségben is kitartóan részt vettek. Mit jelent ez? Egyfelől az, hogy Ezeket a dolgokat, amiről beszéltünk, a tanítás, a kenyérnek a megtörése, vagy úrvacsora más néven, és az imádkozás, ezt is közösen tették. De aztán annyira tetszik, itt olvassuk később a 46. versnél, már felolvastuk, hogy otthonaikban megtörtik a kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt ettek és dicsérték Istent. Hogy együtt voltak, hogy időt töltöttek egymással. És ezért is csinálunk mi is ilyet, hogy most majd együtt fogunk ebédelni az alkalom után. Ezért van, hogy csinálunk különböző programokat időnként, ami nem csak ez a tradicionális vasárnap délelőtti alkalom, hanem elmegyünk bográcsozni, meg nem tudom, hogy miket csinálni. És csak szeretnélek ebbe bátorítani titeket, hogy ti is gondolkozzatok ilyenen. Nem kell, hogy ez mindig feltétlen tőlünk jöjjön, ez a kezdeményezés. Ha van egy jó ötletetek, hogy mit csinálhatnánk együtt, akkor csak így csináljunk együtt, minél több mindent, legyünk közösségben. Miért? Mi ennek az egésznek a háttere? Az, hogy az ember egy közösségi lény, közösségre lettünk teremtve. Elsősorban az Istennel való kapcsolatunkra, de aztán azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lennie, ezért teremtek neki segítőtársat. És nem Ádám volt csak is Isten, hanem aztán lett Éva, és lettünk nagyon sokan, és szükségünk van egymásra. Bele van kódolva a lelkünkbe elsősorban, de a gyakorlatban is így működünk. Azt a példát szoktam ilyenkor fölhozni, hogy mondjuk tegyük föl, hogy elképesztően gazdag vagyok. Én vagyok a leggazdagabb ember a világon. És mindenem megvan. Csak tök egyedül vagyok. Magányosan. Egy ember sincs körülöttem egész életemben. Akkor nem leszek boldog. Viszont hány olyan példát láttunk, az irodalom tele van ilyen példákkal, de az élet is, hogy emberek szerényebb anyagi körülmények között, de egy szerető családban, boldog barátságokban ott vannak, és élik, és élvezik az életet. Az egyik érdekesség, amikor meginterjúolták a gyerekeket, akik nagy Harry Potter fanok voltak, és megkérdezték tőlük, hogy mi volt a legnagyobb érték, amit kaptatok a könyvekből, és azt mondták, hogy az a barátság, amit ott láttunk. És nagyon sok gyerek elkezdett bentlakásos iskolába járni, emiatt, mert az a barátság, amit láttak ott a könyvben, az nagyon vonzó volt nekik, mert nagyon magányosak voltak amúgy a mai gyerekek, és rájöttek, hogy szükségük van az emberi kapcsolódásra. A másik ilyen kedvencem, az elmúlt talán 10 év egyik kedvenc filmem, az a Passengers, az Utazók című sci-fi film, ami arról szól, hogy egy űrhajóval 150 évig mennek, lehibernálva, és véletlenül az egyik csávó 30 év múlva fölébred, és nem tud visszaaludni. És ott áll, elképesztő luxus között egy szuper űrhajón, mindene megvan, enni, innivaló, alvás, játékok, minden, de tök egyedül van. És nagyon érdekes ez a film, én nekem nagyon tetszik, ahogy kb. Egy év alatt becsavarodik teljesen, ahogy egyedül van, mert és nagyon jól átadja a lelkületét ennek az egésznek, hogy szükségünk van egymásra. És szeretnék felolvasni most egy hosszabb részt az 1 Korintus 12-ből, és aztán megígérem, hogy nem nagyon fogom ragozni, de ez egy fontos ide tartozó rész, és csak pár mondatot mondok utána, de egy hosszút fogok most olvasni, jó? Az 1 Korintus 12, 12. versétől. Az emberi test egységes egész, bár sok részből áll. Ez a sok és sokféle testrészt együttesen mégis egyetlen testet alkot. Így van ez Krisztussal is, mert bennünket, zsidókat, nem zsidókat, rabszolgákat és szabadokat, ugyanaz a Szent Szellem egyesített egyetlen testé, amikor bemerítkeztünk, és ugyanazt a szellemet ittuk. Az emberi test sem egyetlen testrészből, hanem sokból áll. Ha például a láb azt mondaná, mivel nem kéz vagyok, tehát nem is tartozom a testhez, attól még valójában a láb is a része a testnek, igaz? Vagy ha a fül azt mondaná, mivel nem szem vagyok, nem is vagyok a test része, akkor valóban nem tartozna a testhez. Ha az egész test csak egyetlen szem volna, akkor semmit sem hallana. Ha az egész test csak a fülből állna, egyáltalán nem érezni az illatokat. Isten azonban minden egyes testrészt beillesztett a testbe a maga helyére, és az egészet jól elrendezte, úgy, ahogyan neki tetszett. Ha csak egyetlen testrész lenne, akkor hol lenne maga az egész test? Azonban nem egy testrészünk van, hanem sok. A test mégis egyetlen, egységes egész. Így hát nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem. A fej sem mondhatja a lábnak, nem kell lesz. Sőt, ellenkezőleg éppen azokra a testrészekre van a legnagyobb szükségünk, amelyeket érzékenynek, sérülékenynek tartunk. Testünknek azokat a részeit öltöztetjük nagyobb odafigyeléssel, amelyeket elrejtünk. Különleges figyelemmel gondozunk és ékesítjük azokat a testrészeinket, amelyek a legkevésbé találunk magunkon vonzóknak. Azoknak a testrészeknek viszont, amelyek egyébként is szemrevalóak, nincs erre szükségük. Isten úgy építette fel a testet, hogy a kevésre becsült tagnak nagyobb megbecsülést adjon. Azért tette ezt, hogy a testrészei között ne legyen meghasonlás, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. Ha valamelyik rész szenved, vele együtt szenved a többi része is. Ha valamelyik tag megtiszteltetésben részesül, a többi tag is együtt örül vele. Tehát ti együttesen a Krisztus testét alkotjátok. Egyenként pedig ennek a testnek a tagjai vagytok, és mindegyikötöknek megvan a maga helye és feladata ebben a testben. Ennek megfelelően Isten elhelyezett és beépített az eklézsiába. Először apostolokat, másodszor profétákat, harmadszor tanítókat. Azután még sokakat, vannak, akik Isten csodatevő erejével szolgálnak, mások a gyógyítás ajándékát kapták, megint mások segítik a többieket, vagy a vezetés ajándékaival szolgálnak, vagy a nyelveken szólás különféle fajtáival. De nem mindannyian apostolok, nem mind proféták, nem mind tanítók, igaz? Nem kapták mind a csodatevő erő ajándékát. Nem mindenkiben működnek a gyógyítás ajándékai, vagy a nyelveken szólás ajándékának különböző fajtái. Nem mind kapták a nyelvek magyarázatának ajándékát. Kívánjátok a Szent Szellem legértékesebb ajándékait. Most pedig megmutatom nektek a legkiválóbb utat, az isteni szeretet útját. Bocsánat, hogy ilyen hosszan olvastam, de ez annyira jól leírja ennek az egésznek a lényegét, és igyekszem 3-4-5 mondatnál többet, max 20, nem többet tenni hozzá. De ez a lényeg. Mi egyek vagyunk. Mi együtt vagyunk Krisztus teste. Szoktuk mondani, hogy Krisztus ma nincs itt közöttünk testben, mert elragadtatott. És persze részben igaz, de ebben az olvasatban meg nem igaz, mert mi vagyunk itt Krisztus teste. És annyira fontos ez, hogy szükségünk van egymásra, együtt alkotunk egy egészet. És lehet, hogy nekem Isten adott ajándékokat arra, hogy én most itt álljak, és elhívott arra, hogy itt álljak, de a gyülekezet nem én vagyok. A gyülekezet mi vagyunk, és szükségünk van rád, és mindenkire egyessével. És olyan fontos ez, hogy ma meg különösen, és kicsit nehéz is erről beszélni, de remélem, hogy sikerül jól átadnom, mert ebben a béna COVID-szituban olyan könnyen átalakult a gyülekezeti dinamika. Ugye, hogy mi is egy fél évig otthon voltunk, nem volt alkalom egy évvel ezelőtt, és utána úgy visszajöttünk, meg nem jöttünk, és azért ma már rájöttünk, hogy tanítást tök jól lehet otthon is hallgatni, nem kell ezért eljönni, és persze ez igaz, és nincs az, hogy ha most nem jöttök, akkor nem voltok a gyülekezet tagjai, és nem tudom egyéb ilyen dörgedelmek, hanem hogy szükség van erre. Hogy itt legyünk, hogy közösségben legyünk, szükségünk van egymásra, nekem szükségem van rátok. Szükségem van arra, hogy aztán együtt legyünk, együtt együnk, hogy megosztjuk egymással az örömünket és a fájdalmunkat, hogy tudjunk egymásért imádkozni, hogy meg tudjuk együtt törni a kenyeret. Ezekre mind szükségünk van, de ez az kell, hogy együtt legyünk, hogy itt legyünk. És egy utolsó gondolat a közösség témájához. János 13-ban azt mondta Jézus, hogy arról ismer meg titeket a világ, hogy egymást szeretitek. Hogy nem arról fog megismerni titeket a világ, hogy a teológiátok gyönyörűen kicsiszolt és éles és penge és precíz. Nem is arról fog megismerni titeket a világ, hogy csodatévő erővel mentek mindenfelé, hanem arról fog megismerni titeket a világ, hogy szeretitek egymást. Na de a szeretet az kapcsolatban működik, az közösségben működik, az akkor működik, ha együtt vagyunk. Vagy hát úgy mondom, hogy az az igazi szeretet, mert én szeretem a drága Amerikában élő testvéreinket is, akit soha nem láttam, és soha nem találkoztam velük, de nyilván ez a fajta szeretet, ez kicsit ilyen elvont, nehezen megfogható, máshogy szeretlek titeket. És a következő, az a kenyér megtörése, és ez egészen szorosan kapcsolódik ide. Ugye a kenyér megtörése, hogy ebben is kitartóak voltak a korai egyház, nagyon úgy tűnik, hogy ők minden nap úrvacsoráztak, vagy inkább úgy mondom, hogy minden nap, amikor vacsorában elővetik a kenyeret és a bort, megemlékeztek az Úrnak az áldozatáról. Ugye az úrvacsora erről szól, hogy a kenyér az Krisztus testét képviseli, vagy mintázza, vagy jelképezi, a bor pedig az ő vérét. És miről szól ez? Ez arról szól, hogy Isten meghalt értünk és helyettünk. Hogy miért vagyunk mi közösségben? Mi az alapja? Az ez, hogy Isten meghalt értünk. Hogy megmenekültünk a haláltól. És lehet hallani ilyeneket, hogy azok a katonák, akik együtt visszajöttek a csatatérről, és együtt voltak a halál torkában, és harcoltak egymásért, és küzdöttek, és csomó barátjuk odaveszett, azok között egy nagyon-nagyon szoros és különleges kötelék alakul ki. Hogy valami ilyesminek kell lenni közöttünk is. Hogy megmenekültünk a haláltól, közösen, ott voltunk a halál torkába, de Krisztus áldozata és halála miatt ebből megmenekültünk. És ez az, ami minket összeköt. És itt utalok vissza a közösségre és a bűnre megint, hogy figyeljetek, ha mi ezt csinálni fogjuk, és nagyon remélem, hogy mi ezt mi csinálni fogjuk még sok éven keresztül, hogy mi itt összejárunk, akkor egészen biztos lehetsz abban, hogy én legalább egyszer alaposan meg foglak bántani. És én is biztos vagyok benne, hogy te is legalább egyszer engem alaposan meg fogsz bántani. Ez egyszerűen így működünk. A régi jó természetünk az meg fogja bántani a másikat. Nem feltétlenül azért, mert ilyen gonoszak, meg csúnyák vagyunk, és akarjuk, hanem egyszerűen csak ez van. De akkor mi a megoldás? Akkor megyek és keresek egy új gyülit? Nem gondolom, nem mondom, hogy van olyan megoldás is, mikor Pál és Barnabás meg Szilász közötti sztori, hogy ott volt, akkor van olyan is, én nem mondom, hogy nem, de hogy ma azért ebbe is olyan gyorsak vagyunk, nem? Nem kényelmes, nem jó, beszóltak, megyek, keresek egy másik gyülit. Nehez legyen a hozzáállásunk. Igen, nehéz. Nehéz ez sokszor, amikor együtt vagyunk, amikor közösségben vagyunk, hogy megbántások vannak. De ha ugyanarra nézünk, hogy mindannyian Krisztus drága vérén lettünk megváltva, akkor ez jóval könnyebb lesz. Akkor ezen jóval hamarabb túl tudunk jutni. És ezért is van szükség nagyon arra, hogy közösen vegyük az úrvacsorát, és már ezt fogjuk tenni az alkalom végén a dicsőítésnél, hogy megemlékezzünk együtt Krisztus áldozatáról, és arról, hogy szükségünk van mindannyiunknak az ő kegyelmére, és arra, hogy ne egymás bűneire nézzünk, hanem Krisztusra nézzünk. Úgyhogy kitartóan részt vettek a tanításban, kitartóan részt vettek a közösségben, kitartóan részt vettek a kenyérnek a megtörésében, és a negyedik, amit itt ír, hogy kitartóan részt vettek az imádkozásban, és együtt imádkoztak. És itt azért egy pár gondolat erejéig szeretnék magáról csak az imáról beszélni, és megint ugye ez is egy olyan téma, amiről egy sorozatot lehetne tanítani, de kitartóan imádkozni. Hogy azt mondja Jézus, hogy mindig imádkozzatok, szüntelenül. És ha bármelyik hívőt megkérdeznénk, hogy az ima mennyire fontos, valószínűleg ilyen 1-10 skálán mindenki legalább 10-est beixelne, ha nem nagyobbat. Ugye, hogy az ima elképesztően fontos, mindenki ezt érti és tudja. Mégis azt látom magamon is, ahogy beszélgetek másokkal, nem veletek, de hogy is, hogy mégis az ima az valahogy úgy könnyen háttérbe szorul. És hogy ez fontos, hogy ebben is kitartóak legyünk, mert igazából az Istennel való kapcsolatunknak a legdirektebb és legegyszerűbb platformja, nem tudok már most ilyen magyarabb szókat ezekre, módja az az ima, hogy oda megyek Istenhez, és elmondom neki, hogy mi van bennem, hogy mi nincs bennem, hogy mi az, aminek örülök, vagy mi az, amire szükségem van. És most nézzük ezt a Chosen sorozatot, ugye együtt, keddenként, és egyik barátom még megnézték otthon, és mondta, hogy ami neki ilyen nagyon érdekes volt, hogy Jézus mennyit imádkozott. Hogy itt volt Jézus a Földön, Isten fia, és mégis mennyi időt töltött az imával. És hogy ő és a párja elkezdtek azóta imádkozni rendszeresen minden este a része lett a rutinjuknak, és hogy ez milyen fontos, és milyen sokat ad, ugyanolyan fontos, mint kitartónak lenni a tanításban, vagy részt venni az úrvacsorában, hogy időt töltsek Istennel, és nem akarok ennél mélyebbre menni, csak annyit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy az ima az egy olyan hely, ahol teljesen őszinte lehetek. Isten az, aki ismeri minden gondolatomat, még azt is, amit én se ismerek, mert magam előtt is dugdosom. Akkor legyek vele egészen nagyon nyersen őszinte. Ő elbírja. Mondjam el neki, hogy ez nem tetszik, ezt akarom, stb. De aztán egy ponton nem is kell, még ez se az elején, de egy ponton meg el fog vinni oda, hogy a végére még azt is tudom mondani, hogy de amúgy legyen meg a te akaratod. És legyen úgy, ahogy te akarod, mert tudom, hogy úgy lesz a legjobb, de ez már ez már a közösségnek a gyümölcse, amikor ott vagyok együtt Istennel. A másik, ami nagyon izgalmas ebbe, ugye azt írja, hogy kitartóan voltak abban, hogy együtt imádkozzanak. Igen, itt van, hogy együtt imádkoztak. Közösségben. És ugye mi ezt tesszük itt vasárnaponként, a dicsőítés alatt is elhangzik pár ima, a tanítás végén is elhangzik egy ima, van, hogy a végén, amikor beszélgetünk, elhangzik egy-egy ima, és ez tök jó. De amit szeretnék, hogy szoktunk is páran így együtt imádkozni, így hétköznap is a gyülekezetért, hogy ha szeretnétek ebbe aktívabban részt venni, hogy együtt imádkozunk, akkor csak jelezzétek nekem valamilyen módon, egy Facebookon, vagy szóltok a nap végén is, és kezdjünk el ebbe gyülekezetként is egyet előrelépni, hogy imádkozzunk a városunkért, hogy imádkozzunk a gyülekezetünkért, hogy imádkozzunk egymásért, azokért a helyzetekért, amikben vagyunk. Ezzel is épül a közösség közöttünk egymással és Istennel. Ezzel is építjük azt egymás között, hogy a megbántásoknak minél kevesebb alapja legyen, mert egyre jobban megismerjük és megértjük egymást, és értjük, hogy a másik miért viselkedik úgy esetleg egy adott helyzetben. Úgyhogy szeretnélek erre bátorítani titeket, hogy legyünk egy imádkozó gyülekezet. Egyénenként is, de együtt is. Jó, úgyhogy ha szeretnétek ebben valahogy részt venni, akkor keresetek ebbe engem. Úgyhogy ez az alapja, ez a kulcsa a mai tanításnak, a mai üzenetnek, hogy a korai egyházban kitartóan részt vettek a tanításban, kitartóan részt vettek a közösségben, kitartóan részt vettek a kenyér megtörésében, és kitartóan részt vettek az imádkozásban. És akkor most olvassuk még egyszer tovább, hogy ennek eredményeképpen mi történt a korai gyüliben? 43. vers. Az apostolok által sok jel és csoda történt, ezért mindenkiben Isten iránti félelem és tisztelet támadt. Ez az első dolog, az egyik dolog, hogy sok jel és csoda történt, és hogy a gyülekezeten kívüli emberek így tisztelettel és félelemmel kezdtek el nézni a gyülekezet tagjaira. Azt gondolom, hogy igen, Isten ma is tesz csodákat közöttünk, és igenis megerősíti az egyházát ebben belül is, és úgymond kívül is. De hogy ez a mondat azután van, hogy előtte felsorolt, hogy kitartóan részt vettek a tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Utána azt mondja a 44. vers, hogy a hívők egy akaraton voltak, és amelyük csak volt, mindent közösnek tekintettek. Akinek valami vagyonuk volt, eladták, és az árát szétosztották a testvérek között, mindenkinek annyit adtak, amennyire szüksége volt. Napról napra rendszeresen összegyűltek a templomban, otthonaikban megtörték a kenyeret, és őszinte szívvel és boldog örömmel együtt ettek, és dicsérték az Istent. Hogy mindent annyira szerették egymást, annyira közösségben voltak, annyira együtt akartak lenni folyamatosan, és várták ugye Jézus visszajövetelét, hogy mindenki az előző életét totál teljesen föladta. Itt egyébként nagyon úgy tűnik, hogy ez nem feltétlen várta volna tőlük el Isten, mert utána ugye olvassuk pár résszel később, hogy a jeruzsálemi gyülekezet komoly anyagi gondokkal küzdött emiatt a döntésük miatt, de maga a lelkület az benne az nagyon szép, és nagyon jó, hogy ennek következtében, hogy ők kitartóak voltak a tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban, egy olyan szoros szeretet kapcsolat alakult ki közöttük, hogy az anyagi különbözőséget ki akarták teljesen egyenlíteni, és akinek nagy vagyona volt, az az is eladta, és adtak annak, aki szegény volt, és gondoskodtak egymásról. És aztán napról napra rendszeresen összegyűltek a templomban, az otthonaikban, megtölték a kenyeret, és őszinte és boldog örömmel együtt ettek, és dicsérték az Istent. És azt írja itt a 47. vers vége, hogy még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról napra gyarapította a csoportot olyanokkal, akik üdvösségre jutottak és csatlakoztak hozzájuk. Hogy az utolsó, amit itt felsorol, következményeképpen a 42. versnek az az, hogy elkezdett növekedni, nem elkezdett, mert már elkezdett pünköskor, de hogy továbbra is nőtt a gyülekezet. Hogy a társadalomban egy olyan szerepet töltöttek be, amire odafigyeltek az emberek, és aztán pedig csatlakoztak hozzájuk. És persze, most ezt mondhatjuk így, mint egy jó kis stratégia, és így is van, de nyilván a lényeg az továbbra is az, hogy Isten szelleme az, aki munkálkodik. És a nagy parancsolat az úgy szólt, hogy mielőtt Jézus elment, hogy menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népet. És ugye ezt úgy szoktuk mondani, hogy ez a kifelé való szolgálat. Hogy visszük a jó hírt, hogy a gyülekezetnek az egyik fontos célja az az, hogy új embereket hívjon be Isten királyságába, hogy embereket megmentsünk, nem mi mentsük meg, de értetek, mit akarok mondani, hogy vigyük az örömüzenetet, és emberek megmeneküljenek. Ez egy nagyon fontos célja, de utána azt mondja, hogy és tanítva őket mindenra, amit mondtam nektek, mondja ezt Jézus, hogy ezt meg úgy szoktuk mondani, hogy ez a befelé való szolgálat. És a gyülekezetnek mindkettő a célja, és ez a két fő célja van a gyülekezetnek. Hogy emberek bejöjjenek a gyülekezetbe, Isten királyságába, és utána pedig tanítsuk őket arról, hogy miről is szól az élet a Biblián keresztül, Isten szemüvegén keresztül. És két dolgot akarok még itt említeni a végén, mielőtt befejezem az egészet. Az egyik az, hogy ha itt ezt látjátok, és ugye engem már hallgatok egy ideje, akkor rögtön összeáll a ti fejetekben is az a kép, hogy ez egy ilyen egymás generáló gyümölcstermés az egésznek. Mert amikor jön az új hívő a gyülekezetbe, akkor muszáj tanítani. Ott van bennünk ez a vágy, meg látjuk is az elhívás. És hogy tanítjuk az új hívőt és a régi hívőt is, ott vagyunk Krisztusnál, róla tanulunk, őt nézzük, az ő szeretetéről tanulunk, arról, hogy ő mit tett értünk, és mit tesz értünk, és ott vagyunk rögtön a szőlőtőn. És ott vagyunk megint, hogy gyümölcsöt termünk, és azt mondjuk, hogy gyerekek, ez olyan jó, hogy ezt muszáj, hogy megosszuk másokkal, ezt muszáj, hogy másnak is az életem, ahogy nekem megváltozott, megváltozzon. És megint ott van egy gyümölcs, amivel megyünk kifelé, és aztán jönnek be az emberek, és az egész beindul, és egy ilyen körforgás lesz belőle. A másik gondolat, amit szeretnék veletek még megosztani itt a gyülekezet működése kapcsán, hogy amit látunk itt, az az, hogy Isten nagyon egyértelműen kőbevésett célokat adott a gyülekezetnek. Viszont azt is látjuk, hogy a formával kapcsolatban már nem volt ennyire nagyon szigorú. Ahogy majd nézzük most az abcselt, így látjuk azt, hogy nem tudunk rekonstruálni, vagy csak nehezen, sok mindent feltételezve tudunk rekonstruálni azt, hogy is nézett ki a korai egyház. Ezek a gyülekezeti alkalmak. Feltételezzük, meg érteni véljük, hogy ők házaknál gyűltek össze, hogy ott a tanító ült, és a többiek álltak, hogy nem tudom, hogy zsoltárokat énekeltek. Tehát, hogy van egy-két dolog, amit látunk, de hogy nem áll össze az egész kép. Nem áll össze, hogy na most akkor ott egy pásztoros vezetés volt, vagy presbiteriánikus több vezetős vezetés volt. Nem látjuk azt, hogy álltak össze a szolgálatok. Volt-e gyerekszolgálat? Nem látjuk. Volt-e külön dicsőítő csapat, építő csapat? Nem tudom, ezeket nem látjuk. Mindig csak annyit látunk, hogy hogy volt egyfajta szervezettség, volt egyfajta rendezettség, valahogy csak összegyűltek, valahogy csak működött az egész. Pál csak írt Timóteusnak és Titusnak is arról, hogy ők, mint vezetők, hogy kell, hogy bánjanak dolgokkal, hogy kell, hogy intézzék a dolgokat, hogy kell a gyülekezet kinézzen. Mit akarok ebből az egészből kihozni? Ez azt akarom csak kihozni az egészből, hogy a gyülekezet célja az sziklába vésett. Menni, vinni az örömüzenetet, és aztán tanítani az embereket Istennek a beszédére. De azt, hogy ezt hogyan tesszük, az abban már egész nagy szabadságunk van. Hogy ez a mai kultúránkban, ez ma hogy illeszkedik be a legjobban, hogy tudunk ebben a leghatékonyabbak lenni, ebben már nincsenek ilyen szigorú kőbevésett szabályok. Úgyhogy ezt csak el akartam mondani még a végén egy ilyen gondolatnak, hogy lássátok, hogy az én fejemben mi van a gyülekezetről. A gyülekezet mi vagyunk. Mi együtt, Krisztus teste, és szükségünk van egymásra. A gyülekezet nem csak a szolgáló csapatról szól. A gyülekezet nem csak arról szól, aki nem tudom, minden alkalommal itt van, hanem mindannyiunkról, akik itt vagyunk, és a többi gyülekezetről is szól, akikkel nem járunk össze minden héten. De hogy az egész mitől lesz mégis élő gyülekezet, azon kívül, hogy kívül úgymond, hogy mi vagyunk Krisztus teste, az ez, hogy kitartóan összegyűltek a korai egyház a tanításban, a közösségben, az úrvacsorában és az imádkozásban. És direkt mondom sokszor el, hogy nektek is rögzüljön ez a fejetekben, hogy ez a gyülekezet. Ettől leszünk gyülekezet. Nem attól leszünk gyülekezet, hogy ugyanazt a YouTube csatornát nézzük otthon, vagy még lehetne még egy-két ilyen példát mondani, hanem ezektől, hogy mi együtt ezeket a dolgokat tesszük. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a megváltásunkat elsősorban, az, hogy te tényleg így szerettél bennünket, és így szeretsz minket, hogy az életedet adtad értünk. És köszönöm azt, tudom, hogy te közösségre teremtettél bennünket, elsősorban veled. És köszönöm azt, amikor ebben így élhetünk és lubickolhatunk a te jelenlétedben, vagy amikor a nehézségekben vagyunk, és ott vagy te velünk, és vigasztalsz, és bátorítasz, és adod a te békességedet. De köszönöm azt is, Uram, hogy közösségre hívtál bennünket egymással is, hogy nem magányos emberekként képzeltél el bennünket, hanem közösségbe is. Megélhetjük így azt a kapcsolatot, amit veled élhetünk egymással is. És csak segíts bennünket, hogy egy ilyen gyülekezet lehessünk, akik kitartóak a tanításban, kitartóak a közösségben, kitartóak a kenyér megtörésében, és kitartóak az imádkozásban. És segíts, hogy aztán így be tudjuk tölteni azt a küldetést, mint gyülekezet, amire hívtál bennünket, hogy vigyük a jó hírt, hogy emberek megtérjenek, hogy lássunk megváltozott életeket, amiket te változtatsz meg, Uram. Köszönjük, hogy ebben részt vehetünk, köszönjük, hogy ebbe a gyönyörű feladatba meghívtál bennünket, és csak tegyél minket alkalmassá, tölts be minket a te szellemeddel, add a te erődet, add a te bölcsességet, add a te szavadat, a profitálásnak az ajándékát, amikor megyünk és visszük az evangéliumot, add a gyógyításnak az ajándékát, add mindent, amire szükségünk van ahhoz, hogy az emberi életek megváltozzanak, de leginkább add nekünk a te szívedet, azt, ahogy te gondolkozol rólunk, a gyülekezetről, az elveszettekről. Kérlek, Uram, hogy így formálj át bennünket a te képedre, a te nevedbe, Jézus. Amen.